Köszöntöm én is a gyülekezetet. Mindenkivel találkoztam már nagyjából, ugye? Tehát, hogy látjuk el, legalábbis látásból így ismerjük egymást. Juhász Zsolt vagyok, aki esetleg nem látott volna még. Nem vagyok prédikátor, úgymond hivatalosan, hanem ilyen szombati szolgálattevő, ahova hívnak oda, megyek egy 5-6 helyre járok az országban. Egyébként Piliszántól lakom. Budapesten, a Szület utcában vagyok tag. Dietetikus a végzettségem, és hát ilyen félig meddig ezt csinálom a Magyar Televízió székházában. Ez a polgári foglalkozásom, de szívesebben foglalkozok Isten dolgaival, csak azt nem tudom megcsinálni, sajnos hát főállásban. Egy olyan témát hoztam most ide nektek, ami érzékeny és kényes téma. Nem mindenkinek fog szólni, csak azoknak az embereknek, akinek az engedelmessége gondja van. Már nem látszik, mert már félig kinőttem, de az egyik szemem az kicsit jobban összehúzódott, mint a másik. Azért, mert 14 éves koromban 5 emberrel leálltam verekedni. Nem vagyok rá büszke, de azért volt ez, mert gyerek voltam, és akkor volt bennem a büszkeség, meg a kihajnem érzület, hogy inkább belementem a harcba, mint hogy elmenekültem volna. És az azóta is így megvan bennem, mint alapérzület, alaptónus. És az ember, aki így gondolkozik, aki így érez, a lelke legmélyén, annak gondjai vannak az Isten kérdéssel is. Ha nem is mutatja ki, de a lelke legmélyén igen. Tehát ez nem azt jelenti, ez a fajta tulajdonság a részemről, hogy minden egyes körülmények között, mint egy fafej, ellenállok, hanem amikor az érdekem úgy kívánja, akkor meg tudom hajtani a fejemet. De a lelkem legmélyén a lázadás az megvan. Előjáróban ennyit szerettem volna mondani, hát van annyit még, hogy a végén minden kérdésre választ fogunk kapni. Lesz egy pár olyan pillanat, amikor úgy fogjuk kérdezni, hogy na, nem értünk egyet ezzel az emberrel, aki most ott beszél, de ne aggódjunk, mert a végén egyet fogunk érteni. Nagyon remélem. Tehát, hogy ha ez az érzés így megkísért, akkor ne engedjünk neki. Ki az, aki a bűnből szeretne úgy tényleg igazából megszabadulni? Költői a kérdés, mindenki azt mondja, igen. De ki az, aki abból a bűnből szeretne megszabadulni, nem a lelke legmélyén van. Tehát nem a cselekedetek szintjén, hogy most rosszat tettél, van egy rossz szokásod, szeretnél megszabadulni belőle, mert hátráltatja az életedet. Hanem abból a fajta bűnből, ami a lelkednek a legmélyén van. Ha szeretnénk megszabadulni ebből a bűnből, akkor vissza kell mennünk az időben. Meddig kell visszamenni? Addig, amikor megtértünk? Addig, ameddig megszülettünk? Amikor a szüleink megszülettek? Addig kell visszamennünk, ameddig mondjuk Krisztus meghalt? Meddig a pontig kell visszamenni? Ádám éveig kell visszamenni? Addig kell visszamennünk, amikor a legelső bűn megfogant Sátánnak a bűnbelsőség. Ha szeretnénk a bűntől megszabadulni, akkor meg kell, hogy értsük azt. Tudom, hogy nem lehet megérteni, mert ha meg tudnánk érteni, akkor meg tudnánk magyarázni. De valamennyire a lélektani szerepét meg kell, hogy értsük ahhoz, hogy el tudjunk egyáltalán kezdeni küzdeni vele. Ez pedig az a pont, amikor Sátán a mennybe föllázadt. Jó. Amikor én megtértem, 96-ban keresztelkedtem egyébként meg, az első dolog volt, amit Isten lényéből felfogtam, ez a mindenhatósága. Ugye az Isten kérdést nem lehet megkerülni, és nem lehet azt a Isten tulajdonságot szemen kívül hagyni, hogy Isten korlátlan hatalommal rendelkezik, és mindenható. Nem lehet. Tehát ez egy olyan fajta status quo, ami elfelejthetetlen egy hívő ember életébe, és a problémát sokszor ez okozza. Kérdés az, hogy miért lázadt fel Sátán a mennybe. Ugye van egy csomó ige, Ésaiás 14-ben is, nem látszik sajnos a tévén a kis pointerem, Ésaiás 14 és Ezékiel 28 beszél erről a legszemléletesebben, és Ellen White írja le, én most csak a kimondottan olvasnám föl Sátán lázadásának az okát. Ugye Ésaiás könyvében azt mondja az ige, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. Ezékiel 28-ban azt mondja, hogy kereskedésed bőssége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél, szíved felfúvalkodott szépséged miatt. Ellen White azt mondta, hogy a Sátán a dicsőségét magának tulajdonította, nem volt megelégedve pozíciójával. A teremtőnek kiáró hódulatot magának kívánta, megkívánta azt a dicsőséget, amire a végtelen atya a fiát ruházta fel, arra a hatomra pályázott, amelyre egyedül Krisztusnak volt joga. Azt a jelenések könyvében olvassunk egy Mihály nevet, tudjuk, hogy a Mihály mit jelent? Egyébként tudjuk, ugye? Ugye Mikáél, ki olyan, mint az Isten? Ez a nagy kérdés Sátán meg Jézus között. Aztán azt írja még White testvérnő, hogy bukott angyalok hagyták, hogy a büszkeség és a vezetők iránti szeretet és a korlátlan szabadság utáni vágy úrrá legyen rajtuk. Ha összekéne szedjük Sátán lázadásának az okát, akkor mondjuk 2-3 pontban miket tudnánk így felsorolni, így markánsan az jellemezte őt. Ugye legelőször azt mondhatjuk, hogy Peti? Uralomvágy, hogy Isten áldásait magának tulajdonította. Hogyan kell ezt elképzelnünk nekünk? Hogyha valaki szépséget kap Istentől, akkor szépnek érzi magát. Hogyha valaki gazdagságot kap Istentől, akkor gazdagnak érzi magát. Hogyha valaki okosságot kap az Istentől, akkor okosnak érzi magát. Mi ezzel a probléma? Ez maga a bűn. Ugye, ki az, aki volt már szép? Nagyon buta kérdés, mert mindenki úgy gondolja, hogy szép, de pont a kocsiba idefele beszélgettünk Istvánékkal, hogy én nem nagyon láttam olyan embert, aki tényleg szép lett volna, és alázatos, aki tényleg gazdag lett volna, és ne érzékeltette volna ezt valamilyen módon a környezetével. Vagy akinek nagyon nagy agykapacitás adatik, és a beszélgetésekben ezt nem érezteti, ezt a fajta felsőbséget. Ha valaki szépnek, okosnak és gazdagnak érzi magát, és azt mondja, hogy igen, mert tényszerűen ez vagyok, már kialakult benne ugyanaz az érzület, ami Sátánban kialakult. Sátánban reális volt ez az érzés, hogy ő tényleg. Ő benne azért volt kakaó, nem? Azért volt benne anyag. Tehát a teremtéskor azért Isten egy lapáttal többet adott neki mindenből. Jogosnak érezte ezt a fajta, ezek tények volt, tehát ez tényszerű megalapítás volt a részéről. A második pont, azt mondhatjuk, hogy korlátlan szabadságra vágyott. Korlátlan szabadságra vágyott. Baj-e ez egy teremtménytől, vagy bármilyen lénytől korlátlan szabadságra vágyik? Vajon? Vágytunk-e már korlátlan szabadságra, vagy nem? Ugye is jó kérdés, mert ki ne vágyott volna. A legsúlyosabb probléma viszont az volt, hogy Istennel egy akart lenni. Hogyan alakul ki ez a lelkület, hogy valaki Istennel egy akar lenni? Ez egy akkora örök kérdés, hogyha azt mondom, hogy Oroszországban Putyin elnökkel akar-e valaki ténylegesen egy lenni, és magasabb lenni, mint ő, így hatalomba, befolyásba, stb. Van esély arra, hogy ez megtörténjen szerintetek? Nyilván nem a szívben, hanem a valóságban. Tehát valaki föláll és azt mondja, hogy én olyan akarok lenni, mint Mr. Putyin. Hatalommal, befolyással, mindennel. Elő nem fordulhat. Miért nem? Miért nem fordulhat elő, hogy valaki föláll és Oroszországban azt mondja, hogy Mr. Putyin kicsit állj arrébb, mert jövök. Miért nem fordult elő ez? Hát mert csak egy van, és ugye nagyon gyorsan a KGB bekopogtatna a lakásra, és azt mondaná, hogy figyelj, szerintem nem jó ötlet. Tehát próbálj egy kicsit máshogy gondolkozni. Azért nem fordult elő, mert mindenki érzi a társadalomban, hogy óriási a szakadék az elnök és ő közötte, és ha bármikor megpróbálná megdönteni az elnök hatalmát, azonnal eltávolítanák. Hogyan lehet az, hogy a mennyben mégis valaki úgy érezte, hogy Istennel egyenlő? Hogyan lehetséges ez? Vajon? A végén elmondom a választ, de addig gondolkozzunk ezen, mert ez egyik stratégiai kérdése a mai alkalomnak. Az utolsó LMIT idézet azt mondja, hogy a bukott angyalok Isten, illetve a vezetőik iránti szeretet és lojalitás miatt is lázadtak föl Isten ellen. Tehát ők bennük is benne volt a korlátlan szabadság utáni vágy, a büszkeség, és ami még dominált, hogy ők annyira szerették, ugye Lucifer volt még akkor a Sátánnak a neve, hogy a Lucifer iránti lojalitás és szeretet meghaladta az Isten iránti érzett szeretetet. Ez csak egy alkérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten a teremtéskor beletesz egy olyan elemet a teremtménybe, hogy krízis helyzetbe a teremtmény jobban szeresse a teremtőnél a teremtményt, a másikat. Hogyan lehetséges az, hogy az Isten nem tett bele egy ilyen vész kapcsolót a teremtményének a lelkébe, hogyha krízis helyzet van, akkor inkább irántam legyél lojális, mint bárki iránt. Akinek gyereke van, az tudja, hogyha lenne egy olyan nevelési praktika, amivel a gyerekemet tudom úgy nevelni, hogyha majd 18 éves lesz, és jönnek majd az idióta barátok meg barátnők, akik azt akarják, hogy szívjanak cigarettát, igyanak alkoholt, füvezzenek be, és hagyják abba az iskolát, azon a ponton, ha én elmondom ezt a varázsigét, akkor a gyerek észhez tér, és lojálisabb lesz hozzám szülőhöz, mint bárkihez. Ki az a szülő, aki nem tenné be a nevelésébe ezt az elemet? Nincs olyan. Ugye mindenki betenné, és korrektul, igazságosan, jogosan, hiszen az életnek a védelme az, hogy a gyerek ne ugorjon le a szakadékba. Na most Isten valami oknál fogva nem úgy teremtette az embert, hogy ez a vész leállító benne legyen az ember lelkébe, meg az angyal lelkébe, meg mindenki lelkébe. Hanem ezt a vészleállítót, ezt kihagyta a teremtésből. Úgy teremtette meg a teremtményeit, hogyha a teremtmény úgy dönt, hogy szeretné jobban szeretni a barátját, akit meg Lucifernek hívnak, a feleségét, akit mondjuk Ádámnak, illetve Évának hívnak, bocsánat, akkor megtehesse. Ugye ezért volt a bukás az Édenkertben, mert Ádám abban a pillanatban jobban szerette Évát, mint a teremtőt magát. Pedig ő friss teremtés volt. És Isten mégis úgy teremtette bennünket, hogy ha akarjuk, akkor ezt megtehessük, és úgy is érezzük. Ne csak döntsünk úgy, hanem nagyobb szeretetet vagyunk képesek érezni egymás iránt, mint az Isten iránt, ez a mi döntésünkön múlik. Mi volt Isten válasza erre a fajta lázadásra, hogy korlátlan szabadságot akarnak, olyan akar lenni Sátán, mint az Isten maga, és felfúválkodik. Mi volt Isten válasza erre? Itt azt olvassuk, hogy Isten fia felhívta figyelmét ugye Sátánnak a teremtő nagyságára, jóságára és igazságos voltára, törvényének szentségére és változtathatatlanságára. Isten maga hozta létre a menny rendjét, és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza alkotóját és romlást hoz önmagára. Ez volt az érvelésnek az első szakasza. Felhívta figyelmét a teremtőnek a jóságára, a szeretetére, a nagyságára. Azt így folytatta, hogy Isten pedig mindazt megtette, amit a végtelen szeretet és bölcsesség csak ki tud gondolni, hogy meggyőzze őt a tévedéséről. Ugye az, amit az Isten ki tud gondolni a végtelen bölcsességével, az ez nem kevés. Nem? Ha én titeket meg akarok győzni bármilyen témáról, mint dietetikus, hogy ne vacsorázzatok, akkor nem sokat tudok, nem sokan érvet tudok mondani, amit ti nem tudnátok. De Isten a maga végtelen bölcsességével, a maga végtelen hatalmával és szeretetével az összes mentális követ megmozgat, amit megmozgathat, de nem hatott. Azt mondta Isten, hogy akkor viszont lépjünk egy szinten följebb, és itt azt mondja, hogy bebizonyosodott, hogy elégedetlenségének nincs semmi oka, és Isten megláttatta vele, mi lesz a következménye, ha kitart a lázadásában. Lucifer meggyőződött arról, hogy nincs igaza, látta, hogy igaz az Úr minden utában, és minden dolgában kegyelmes. A hűséges angyalok még mindig kérlelték Lucifert és szimpatizánsait, hogy hódoljanak meg Isten előtt. Elmondták, milyen elkerülhetetlen következményekkel jár, ha erre nem hajlandók. Ő, aki teremtette őket, meg tudja dönteni hatalmukat, és súlyosan megbünteti vakmerő lázadásukat. Egy angyal sem ellenkezhet sikeresen Isten törvényével, amely olyan szent, mint Isten maga. Ugye Isten két szinten érvelt, először elmondta, hogy mennyire szeretlek titeket, mennyire jó nekünk itt együtt élni, semmi okod a lázadásra. Aztán, amikor nem tudta Sátánt ezzel meggyőzni, akkor elmondta, viszont lesz ennek egy következménye. Tehát nem tudtok a teremtővel fizikailag szembe menni, mert én vagyok a teremtő. Én vagyok az életadó, minden élet forrása, és én teremtettelek téged. És elmondta Isten nekik, és az angyalok is, hogy ennek nagyon komoly következményei lesznek. Mi volt erre Sátánnak a válasza? Ő maga elhatározta, hogy soha többé nem fogja elismerni Krisztus tekintélyét. Itt van egy szó, ami döntő. Mi az a szó az? És hogy elhatározta. Ugye? Tehát hogyan tud a bűn az emberbe kialakulni? Kell hozzá az elhatározás. Tehát nem elég a bűn beköltözéséhez az ember szívébe az, hogy ez maga a bűn, hanem az embernek a döntése kell hozzá. Sátának is kellett határoznia, hogy az összes érvet, mikor meghallgatta, ő mégsem fog engedelmeskedni, és ő mégis tovább megy ezen az úton. Aztán a következő etap, amikor Isten megteremti az embert. Ugye eddig a mennyel foglalkoztunk, a bűn a mennyei angyalokban és sátánban, Luciferben alakult ki, de nem állt meg ezen ponton, hanem amikor Isten megteremti az embert, akkor azt mondja sátán, hogy akkor nézzük meg, hogy az ember hogyan fog vajon dönteni. Azt olvassuk az igében, hogy és parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Azt mondja Ellen White ezzel kapcsolatban, hogy az angyalokhoz hasonlóan Éden lakóinak is volt próbatételük, csak a teremtő törvénye iránti hűség feltételével maradhattak boldogok. Az engedelmesség életet jelentett, az engedetlenség pedig pusztulást. Tehát láthatjuk azt, hogy Isten megteremti az embert, és ugyanazokat a feltételeket adja az embereknek, mint az angyaloknak adta. Sőt, nem csak az emberek kapják ugyanazokat a feltételeket, hanem az el nem bukott világok lakói is. Van itt egy leírás, ki az, aki ismeri egyébként Ellen White-nak, azt hiszem a Tapasztalatok és Látomások című könyvében van ez benne, amikor látomásba Isten Ellen White-ot elviszi különböző helyekre, és Ellen White-ot egy olyan világot szemlél, ami nem angyal, nem ember, hanem egy harmadik fajta teremtés, és itt azt mondja a leírás, hogy az Úr megengedte nekem, hogy egy-egy világok életébe is bepillantsak. Szárnyakat kaptam, és egy angyal magas és fenséges helyre vezetett. Füve üde zölden díszlett, és a madarak bájos dolgokat csicseregtek. E hely lakói különböző termetűek voltak. Szépek, fenségesek, nyájasok és szeretetre méltók voltak. Rendkívül hasonlítottak Krisztus tökéletes képéhez, arcuk szent örömtől sugárzott, ami megfelelt a hely szabad és kiváltságos voltának. Egyiküket megkérdeztem, hogy hogyan van az, hogy ők sokkal szeretetre méltóbbak, mint a föld lakosai. A felelet így hangzott, mi teljesen engedelmeskedtünk Isten törvényeinek, és nem buktunk el engedetlenségünk következtében, mint a föld lakói. Majd két fát láttam, az egyik egészen olyan volt, mint az életfája a mennyei városban. Mindkét fa gyümölcse csodálatosan szép volt, de az egyik fa gyümölcséből nem ehettek. Módjukban állott volna mindkét fának gyümölcséből enni, azonban meg volt nekik tiltva, az egyik fa gyümölcsének élvezete. Kísérő angyalom ekkor így szólt hozzám, itt senki sem evett a tiltott fa gyümölcséből, ám ha ennének belőle, ők is elbuknának. Na most itt megint találkozunk egy olyan elemmel, hogy a világéletem valószínűleg az összes teremtésében létezik ez a fajta próba, ez a fajta fa, hogyha eszel annak a fának a gyümölcséből, akkor bizony meghalsz. Valószínűleg tartom, hogy a teremtményeket egy gondolat mindenképpen kísérti, mégpedig az, hogy Isten veszélyes, jobb, ha engedelmeskedünk neki. Ugye ezt nem én találtam ki, hanem ez tényszerű állítás. Ugyanis Isten azt mondja, hogy amely napon eszel annak a fának a gyümölcséből, bizony meghalsz. Tehát ezzel kijelenti azt, hogy lehet más útra térni, mint az én utam, de meghalsz. Sátán és az angyalok is ebbe kapaszkodtak be, és ez volt a lázadásuknak a lényege, hogy a korlátlan szabadság az nem elérhető, hiszen ha nem azon az úton járok, amit nekem kijelöltek, akkor bizony meghalok. És biztos vagyok benne, hogy ez a kísértet ott lebegett, és lebeg a mai napig esetleg, bár most már nem, majd elmondom miért, hogy Isten egy picit azért veszélyes a számomra. És ami miatt ezzel a gondolattal foglalkozunk, és foglalkozom, az az, hogy én sem vagyok ettől kivétel. Tehát tudok ilyen úgy viselkedni, mint egy bólogató János, főleg, hogyha egy mindenható lénnyel állok szembe. Tudok a munkahelyemén is úgy viselkedni, hogy ha kell, lemegyek kutyába, bocsánat, hogy ezt mondom, mert ugye, hogyha találkozik ember egy erősebb fegyveressel, akkor az erősebb fegyveres bemegy a házába, elvesz mindenét, aztán tovább távozik is. Az embernek a jól felfogott érdeke az, hogy azért ezt így szem előtt tartsa. De az embernek a lelke legmélyén ott van egy olyan pont, amit nem tud onnan kivetni. Eddig a pontig láthattuk azt, hogy Isten megteremti az angyalokat, sátán fellázad, majd sátán kijelenti, hogy Isten önkény úr, zsarnok és igazságtalan, és hogy nincsen teljes szabadságuk. Az angyalok nak annyira meggyőző volt Sátán érvelése, hogy az egyharmaduk követte őt. Aztán Isten megteremti az embert, és oda tesz egy fát az Édenbe, és mindenhova egyébként a világegyetembe, hogy az, aki eszik arról a fáról, azt Isten elpusztítja, ami látszólag Sátán állításait igazolja. Egyetértünk ezzel eddig a pontig? Nagyjából igen, ugye logikailag igen. És Sátán is pont ebbe kapaszkodott bele. Azt ír a Vált testvérnél, hogy Isten minden teremtményétől azt kívánja, hogy szeretetből szolgálja, amely szolgálat jellemének értékeléséből fakad. Nem örül a kikényszerített szolgálatnak. Ő mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhassa őt. Ez az egyik legszebb mondat, amit Ellen White-tól olvasok. Viszont van egy gondom ezzel, hogyha ezt a kijelentést szembeállítjuk a fa kérdéssel, akkor megkérdőjeleződik az, hogy Istennek a szolgálata vajon mennyire önként, és mennyire nem kikényszerített. Hiszen nem tudom, hogy lehet-e beszélni önkéntes, nem kikényszerített szolgálatról akkor, hogy ott van az ember feje fölött a domoklész kardja, ami bármely pillanatban, hogyha az ember nem áll be a sorba, lecsap rá, és levágja a fejét a nyakáról. Ezzel a gondolattal Sátán rátapintott az isteni kormányzat egyik leggyengébb és legvédhetetlenebb pontjára. Ugye ez olyan húrokat pengett meg, amiről nagyon nehéz szóba állni az embernek, főleg itt. Mindjárt elmondom majd, hogy milyennek a alátámasztás és milyennek a feloldása, mert ez a gondolat, ez hajmeresztő egyébként, de nem tudjuk elkerülni. Tehát aki az Isten követéssel szóba áll, az el fog jutni erre a pontra. Ki korán, ki később, de aki nem alapjába véve egy bólogató János, hogy mindenre bólogat, főleg, hogyha egy mindenható lényel találkozik, az előbb-utóbb bejut erre a pontra, hogy rendben van, hogy önkéntesség, meg rendben van, hogy szolgálat, de azért azt mondja az ige, hogy aki eszik ennek a fának a gyümölcséből, az bizony meghal. Mennyiben vagyunk, vajon mi érintettek ezzel a gondolatkörrel, hogy azt mondjuk csípőből, hogy nem vagyunk. Hiszen miért lennénk? Hát mi tudjuk, hogy mi a helyzet, egyetértünk Istennel, ezért mi nem vagyunk veszélyeztetve ezzel a gondolattal. Hallottatok már ilyen felhívásokat? Ismerős ezek a felhívások, ugye, hogy térjetek meg bűneitekből, Jézus eljövetele közel van, gondoljátok át az életeteket, ne veszítsétek el az üdvösséget, az életünkben el fog jönni Jézus, ne jussunk az elkárhozók sorsára. Ugye biztos, hogy ismerősek ezek a felhívások mindenkinek, ugye? Ez nem kérdés. Hiszen erről szól valamilyen szinten az üzenetünk is. Én 2 hét ezelőtt is hallottam egy összejövetelen, nyilván máshogy megfogalmazva, de a lényeg az ez volt. Kérdés, most van egy pár kérdésem, erre válaszolok majd én, de ha valaki nem ért egyet nagyon, akkor nyugodtan felteheti a kezét, fellázadhat ellenem, de azért vegyük végig ezeket, jó? Tehát, hogy igazak-e ezek a felhívások, a válasz igen, nem? Tehát önmagában az, hogy valaki térjen meg, szedje össze magát, mert az Úr eljövetele közel van, ne jusson elkárhozók sorsára, ez önmagában egy teljes mértékben igaz felhívás. Gyakran halljuk őket? Hát gyakran halljuk őket, mert hát ugye nem telik el úgy prédikáció, nem telik el úgy szombatiskola, hogy ne olvasnánk a megtérésre való felhívást, alátámasztva azokkal a tényekkel, hogy az Úr eljövetele a küszöbön van. Tehát ebben nincsen semmifajta valótlanság. Engedelmeskednek-e az emberek ezeknek a felhívásoknak? Ugye itt már jön a következő érdekesség, hogy nem annyira, hiszen nem hallanánk gyakran akkor őket. Ugye, ha az emberek az első megtérésre, hívásra megtérnének, akkor nem kéne ismételni ezeket, hiszen elérni a célját. Aki engedelmeskedik, az megmenekül-e az örök élet szempontjából vajon? Ugye ide? Erre provokatívabb a feltett kérdés, hogy aki vajon ezeknek engedelmeskedik, az örök életet fog-e nyerni, vagy nem? Tehát megmenti, vagy nem menti meg? Ez a kérdés. Ezt jól meg kell gondolni a választ. Ugye azt mondja az ember, hogy általában, hogy megmenti, hiszen hogyha valaki megtér, engedelmeskedik, Istennek a fejét meghajtja, akkor örök életet nyer, hiszen az egész Biblia valahol erről szól, hogy aki eszik ennek a fának a gyümölcsébe, az meghal, aki nem eszik, az pedig örök életet nyer. Ugye szerintem nem nyer örök életet, aki feltétlenül betű szerint engedelmeskedik, és miért nem nyer örök életet, azért, mert a lelke legmélyén az ember nem ért egyet vele. De most egy kis kifejtést érdemel, hogy mi van akkor, hogyha az ember látszólag engedelmeskedik a megtérésre való felhívásnak, amikor meghallja a kereszténység üzenetét, az evangéliumot, hogy nem kell a Földön elpusztulnod, hanem van egy örök élet, de annak az örök életnek vannak bizonyos feltételei, méghozzá az, hogy annak a fának a gyümölcséből ne egyél, sőt, inkább ragasz vissza valahogy, nem? Tehát, hogy aki a játékszabályok szerint játszik, az meg tud menekülni az örök elkárhozástól. Na most, mikor érzi az ember azt, hogy az engedelmessége az kikényszerített? Ugye azt olvastuk itt az előbb, visszamegyek egy pár diát, hogy Isten nem örül a kikényszerített engedelmességnek és szolgálatnak. A kérdés az, hogy mikor érzi az ember azt, hogy az engedelmessége egy picit kikényszerített, akkor, hogyha nem ért egyet vele feltétlen, amit tesz, de viszont megteszi, hogy mentse az írháját. Nem? Hogyha az ember azért próbálja betartani Istennek a törvényeit, beleértve azt is, hogy szeresd fele barátodat, és imádd az Isten. Tehát ugye ez a fő parancsolat. Hogyha valakinek a motivációja az, hogy elkerülje a kárhozatot, és ezért elkezdi megpróbálni szeretni a fele barátját, és szeretni imádni az Istent, ezáltal elkerülve az elpusztulást, akkor én azt mondom, hogy ez még mindig egy kikényszerített engedelmesség lesz, és nem álltunk még át Krisztus oldalára. Egyetértünk ezzel a mondattal? Nagyjából igen, ugye? És hány keresztény most felekezettől függetlenül lehet ebbe a lelki állapotba, hogy megpróbálja szeretni fele barátját, megpróbálja imádni Istent, őszintén akár, de azért, hogy a örök életet elnyerje, és azért, hogy az elkárhozást elkerülje. Amikor az embernek szüksége van Istenre, akkor általában meghúzza magát, és mindent úgy csinál, ahogy a nagykönyvbe meg van írva. De amikor a Damoklész kardja elvonul az ember feje fölül, akkor az ember visszaáll a korábbi állapotára. Miért van ez? Mert az embernek a teremtésbeli képessége az, hogy projektekbe gondolkozzon. Amikor megteremti Isten Ádámot és Évát, akkor azt mondja neki, hogy az első projekt, hogy itt van az Éden kertje, alakítsátok ki. A második az, vagy fordítva során mindegy, ott a fa, ne menjetek oda. Szaporodjatok. Tehát az embert Isten nem úgy teremti meg, hogy csak úgy legyen, hanem céllal teremti, és az embernek a gondolkodása, hogy projektekbe gondolkozik, nem? Akarok venni egy autót, akkor elkezdek spórolni. Kérdés. Ha megvettem az autót, spórolok tovább? Megvan a házam, voltunk már nyaralni, tehát a projekt célok beteljesedése után az ember továbbra is a projekt eléréséhez való energiát teszi bele az életébe, vagy nem? Normális ember nem, ugye? Tehát amikor megvan a spórolás által megvett eszköz, leáll a spórolással, nem? Ha valaki fogyókúrázik, és eléri a kívánt súlyt, fogyókúrázik tovább? Nem. Visszáll arra az életmódra, amit korábban csinált. Tehát mi projektekbe gondolkozunk. Most gondoljunk bele, hogyha a mi célunk az életbe az, hogy elnyerjük az örök életet, tegyük föl, szeressük a fele barátunkat, tegyük föl, imádjuk az Istent. És ez megvalósul, és oda kerülünk, akkor az ember továbbra is fogja ezt a célt hajtani, vagy leáll vele? Hülyén hangzik a kérdés, bocsánat, ezt mondom. De meg kell, hogy értsük azt, hogy az emberek így gondolkoznak, és saját példa, amikor valaki vizsgára készül, amikor valaki olyan helyzetbe kerül, hogy mondjuk eljön ide a gyülekezetbe, és föláll a szószékre, és tudja azt, hogy szüksége van Isten segítségére, akkor hogy fog élni az előtte lévő pár napban? Ahogy a nagykönyvbe, ebbe a fekete könyvbe meg van írva, mert tudja azt, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. És tudja azt, hogy ha hamis lett volna az én szívembe, nem hallgatott volna meg az Úr engem. Én látom a családomban, látom a szüleimnél, a gyülekezetemben, hogy amikor van egy gyülekezeti cél, egy embernek egy cél, hogy meggyógyuljon, felvegyék, megkapja a munkát, teljesen mindegy, akkor az emberek általában összekapják egy picit magukat, nem? Saját életemről beszélek most. amikor az ember megkapja azt, amiért imádkozott, vagy egyszerűen csak a veszélyhelyzet elmúlik, még fel se fogja, hogy mi történt, de már a lelke meglazult. De már nem a prédikációt hallgatja a kocsi, amikor megy dolgozni, hanem bekapcsolja valamelyik rádiót. Mert az könnyebb, az jobban passzol az ízléséhez. Tehát ezek a folyamatok úgy dolgoznak az emberben, hogy az embernek a döntése sokszor benne sincsen, de már dolgoznak. Na, menjünk tovább. Miért nem értenek az emberek Istennel alapvetően egyet? Azért, mert nem érzik magukat teljesen szabadoknak. Miért nem érzik az emberek magukat teljesen szabadoknak? Erről már beszéltem az előbb, mert a törvény betartása az üdvösség feltétele, és ha nem követik az Isten törvényét, akkor büntetés jár érte, konkrétan Isten megöli őket. Kérdés, lehet-e ezt szabadságnak nevezni? Teljes értelemben. Most magamról beszélek. Én örülök, hogyha a gyülekezet megérintett ezek a kérdések. Ugye azért borzasztóan ez egy témát elővenni, mert ha a gyülekezetben a törvényeskedés felüti a fejét, akkor a prédikátor a kegyelemről fog beszélni. Hogy testvérek, a cselekedet nem számít, a kegyelem számít, ingyen kegyelem. Ha a gyülekezetben a kegyelem az, ami dominál, a cselekedet nem számít, testvérek, csak Krisztus szeret, akkor miről fog a prédikátor beszélni? Arról, hogy de. Mert amikor eljön Jézus, akkor elkezdi majd mondani, olvasni a 10 parancsolatot, hogy mit csináltál. És én ezért beszélek nehezen egy picit erről a témáról, mert én ezzel küzdök, de lehet, hogy a gyülekezetben vannak olyan testvérek, akik egyáltalán nem küzdenek ezzel, és békességük van az Úrral, és egyetértenek mindennel, és nincs gondjuk. Kérdés, hány ember követne az Istent akkor, hogyha nem lenne következménye úgymond a törvényszegésnek, és nem lenne ítélet? Tehát hány ember maradna a gyülekezetekbe akkor, hogyha nem lenne, tehát bemond a rádió, hogy kedves testvérek, kedves állampolgárok, kedves emberek, Jézus eljövetele elmarad, a tudósok, angol, brit tudósok azt találták, hogy nincs Isten, itt a bizonyíték, és tegyük fel, egyértelművé válna, hogy az egész ez nem úgy van. Hány ember követné az Istent akkor, ha nem járna effektív, hát mondjuk azt, hogy igazságszolgáltatás, azért, hogy én úgy élek, hogy én akarok. Tehát bármit megtehetek, tök mindegy, mit csinálok, és semmi konzekvencián nincsen. Ki az, aki ezen az úton maradna? Hát nem mondom azt, hogy senki, de értitek? Tehát, hogy azért nagyon-nagyon kevesen. És ugye pont ezt mutatja az, hogy amikor az emberek majd eljön, és azt mondja, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk hatalmas dolgokat? Mert erre hivatkozásképpen igényik az üdvösséget maguknak, hogy ők igenis, ők a szövetséget betartották. Az Ószövetséget is, meg az Új Szövetséget is. Jó. Na most a következő egy kis teszt, vagy gondolat, vagy nevezzük bárminek, hogy vajon mi megértettük-e már ezt a problémát? Felfogtuk-e már, hogy a lelkünkben lévő folyamatok azok hova vezetnek, hogy meg vagyunk-e békélve Istennel teljes mértékben? Egyetértünk-e az Úrral? Átálltál már Isten oldalára? Független a következményektől, független a törvénytől, a büntetéstől, és mindentől teljesen függetlenül. Azt mondjuk, hogy persze, hát hogy ne álltunk volna át. Hát megkeresztelkedtünk, hogy megvan, aki nem az, meg azért ül itt, hogy majd megkeresztelkedjen valamikor. De alapjában véve az ember az Istennel megbékélt. Csak itt szeretnék is gondolatért betenni ebbe az egészbe. Ádám fejből tudta az összes élőlény nevét és tulajdonságait. Tudjuk, hogy hány faj él a Földön ma? Körülbelül. Hány faj élőlény él a Földön? Körülbelül 10 millió. De van, aki sokkal többet mond, de egy biztos, hogy az összes élőlényeknek az egy ezreléke él most még mindig. Értitek? Tehát a valaha élt élőlények fajok közül 99,9%-a már nem él, akit mi látunk az egy ezreléke, de ez is 10 millió. Tehát amikor megteremti Isten Ádámot, akkor az összes állat elvonul előtte. Tehát jönnek az emlősök, a hüllők, a ízeltlábúak, a rovarok, a lepkék, a minden. És Ádám azt mondja, hogy legyél te mondjuk a füles bagoly. Legyél te a nem tudom, kezes bagoly. Teljesen. Értitek? És Ádám mondjuk 1 milliárd állatnak a nevét elmondja és megjegyzi. Soha nem felejti el. Ádám megértette és felfogta Istent, örök, korlátlan memóriája és felfogóképessége volt. Elemet azt írja, hogy tele voltak az élet fájáról áradó erővel, értelmi képességeik csak kevéssel maradtak el az angyalokéi mögött. Ádám hány évet élt, miután vétkezett, tudja ezt valaki? 930 évet. Ádám 930 évet élt, miután elbukott. Az ember hány évet él most mi? Miután elbukunk 80-at? 70-et? Tehát, hogy irgalmatlan különbség van Ádám és mi közöttünk. És azért a kérdés az, hogy mi megértettük már ezt az egészet, mert gondoltok bele, hogy Ádám ilyen szellemi, lelki potenciával látta az Isten színről színre? Isten beszélt hozzá és felfogta. Korlátlan memória, és olyan életerő, hogy még 930 évet él, miután elbukik. És egy ilyen lény elbukott. Egy ilyen lénynek az agyába, a lelkébe megfogant az a gondolat, hogy nem vagy teljesen szabad. Akkor lennél teljesen szabad, hogy ennél annak a fának a gyümölcséről, mert olyan lennél, mint az Isten. Addig nem vagy olyan, addig nem vagy szabad. Most az angyalokat megnézzük, mert jó rendben, akkor nem volt elég intelligens Ádám, meg elég értelmes, meg elég lelki. Az angyalok azok ugye még följebb vannak, mint az emberek. Ugye azt tudjuk róluk, hogy az alakjukat tudják változtatni, képesek láthatatlanok lenni, egy pillanat alatt a világéletemben ott vannak bárhol. Egy bukott angyal hány évet év után vétkezett? Bukott angyal még mindig él? 6000? 7000? 8000? Tehát, hogy mennyi anyag volt egy angyalba a teremtés után, úgy szellemileg, mentálisan, fizikailag, biológiailag, hogy még mindig, köszöni szépen, jól van. Elemet azt írja, hogy Dániel az angyalt meglátva arca elsápadt, és odaadt minden ereje, nem tudott az angyal arcába nézni, és elgyengült, ezért az angyal odajött hozzá, és térdeire segítette, de még ekkor sem tudott ránézni az angyalra. Ezek után az angyal emberi alakban jelent meg előtte, és ekkor már elbírta viselni a látást. Tehát egy angyalt a maga valóságában látni sem bírunk. Erre mondják azt. Mert az ember nem tudja fizikailag elhordozni azt a jelenséget, ami. Na most azért nagyon fontos tudnunk ez, mert ebből a lényből az egyharmad elbukott. Tehát az ember 100%-a, és ennek az intelligenciának az egyharmada, ami mondjuk 10 millió lehet, 20 millió, nem tudom, minden embernek azért van egy-két ilyen gonosz lény, aki körülötte van, de milliós nagyságrend. Tehát nem tudjuk, hogy mennyi, de egy ilyen szellemi, lelki, fizikai potenciával megáldott lényből milliós nagyságrend fogadta el ezt a gondolatot. Hogy Isten nem igazságos, korlátlan hatalmat, korlátlan szabadságot kell, hogy kapjál, mert neked jár, és ameddig az ember, az angyal, most mindegy ki, nem rendelkezik korlátlan totál szabadsága, addig csak egy rabszolga. És azért mondtam egy pár perccel ezelőtt, hogy ezt ne söpörjük le az asztalra ezt a gondolatot, hogy nekem már ez nem probléma, mert ennek a lénynek a lelkébe is be tudott gyógyulni ez a gondolat, hogy teljes totális szabadságot akarok élvezni. És azért kell visszamennünk a bukásig, hogyha a bűnből meg akarunk szabadulni, mert ezt a fajta érzést, ezt a fajta koncepciót, ezt meg kell tudnunk válaszolni. Meg kell tudnunk. Aki megválaszolta már, az örüljön neki, az legyen boldog. Aki nem, az ne az Úr eljövetelét számolgassa. Az ne azt nézze, hogy mikor megy a nap szombaton, vagy pénteken. Értitek? Az ne azt nézze, hogy most a kosárban mennyi pénzt dobok bele, eleget, vagy nem eleget. Hanem aki még nem talált a teljes, 100%-os megbékélésre az Istennel, az kezdjen el ásni a lelkébe, és menjen vissza addig a pontig, hogy miért haragszom az Istenre. Soha egy hívő ember szájából nem fogod azt hallani, hogy haragszok az Úrra. De hány és hány hívő, jó keresztény embernek a lelkébe ott van ez az érzés, hogy haragszok az Úrra. Mert nem ad nekem teljes szabadságot, mert azt mondja, hogy ha eszel annak a fának a gyümölcséről, akkor elpusztítalak. Ki az, aki naponta szakít a fának a gyümölcséből? Én biztosan. Az az ember, aki szakít a fának a gyümölcséből naponta, arra mi vár? Aki eszik annak a fának a gyümölcséről, az bizony meghal. Tudjuk, hogy a héberben az a bizony meghal, ez milyen szóval van leírva? A bizony meghal, az nem egy ilyen természetes elmúlást jelent, mikor a mikor a falevél a fáról leesik októberbe, és szép lassan a földre esik, és meghalt, hanem egy erőszakos halált, egy elpusztítást jelent. Azt jelenti, aki eszik ennek a fának a gyümölcséről, azt elpusztítom, azt megölöm. Ez a deal, ez az egyesség. Hogyan kell ezt a kérdést feloldani? Ugye ez a lényeg. Tehát aki beismeri, hogy eddig a pontig nagyjából már az életébe egyszer-kétszer eljutott, annak van egy óriási kérdés, hogy hogyan lehet ezt a dolgot feloldani. Itt azt mondja az ige, hogy amely napon eszel annak a fának a gyümölcséről, bizony meghalsz. Kérdés, hogy teljes korlátlan szabadságban lehet-e élni Isten közelében, vagy sem. Megölte-e Isten a vétkezőt, vagy sem? Hogy ez a kérdés itt. Azt mondja az ige, hogy és csinál az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. Ezt a jelentet hogy tudjuk elképzelni? Eszik Ádám Éva annak a fának a gyümölcséből, és Isten amit mondott, hogy aki eszik ennek a fának a gyümölcséből, az bizony meghal. Hogyan teljesedik be? Isten azt mondja Ádámnak és Évának, akik ott állnak, megmerevedve és lefagyva, mert érzik azt, hogy valami nem stimmel, érzik azt, hogy a fényruha, ami korábban körülvett őket, már nincsen. Hiszen látja Ádám Évát, Éva látja Ádámot. És érzik azt, hogy valami nagyon nem stimmel, és akkor Isten azt mondja egy állatnak, vagy hát azt mondja, hogy hív egy állatot, hogy gyere ide, nem tudom, őzike, vagy bárányka, vagy neve volt valószínűleg, gyere ide, oda jön, és Isten Ádám és Éva szem előtt megöli, megnyúzza, és egy bőrruhát készít belőle, ugye, amit azt mondja az ége, hogy bőrruhát csinált Isten. Hát hogy csinált bőrruhát? Oda ment a szekrénybe, és egy bőrruhát leakasztott, nem? Na hát akkor most ezt fordjátok. Tehát Istennek a ígérete beteljesült Ádám és Éva életébe már, de egy előremutalással, egy proféciával, egy jövőképpel. Azt mondja az ige János 8.58-ban, és mondta nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadtak azért, hogy ráhajigálják. Miért ragadtak köveket a zsidók, hogy ráhajigálják? Mert azt mondta Jézus, hogy az a JHVH, az a Jahve, az Izraelnek a nagy istene, a hatalmas mindenható, az én vagyok. És a zsidók ezt nem tudták megérteni, és nem tudták felfogni, hogy na ezt mi nem akarjuk, ezt nem tudjuk elhinni, hogy az az Isten, akit mi gyerekkorunktól fogva tisztelünk, a nevét sem volt szabad kimondani, csak 8 éves korában azt hiszem a zsidó gyereknek a fülébe súgta az apja egyszer, hogy hogyan kell kiejteni az Istennek a nevét, JHVH, ugye ez csak mással hangzó, de hogy milyen magánhangzóan közte, az nem volt sehova fölírva. Azt 8 éves korában belesúgtak a fülébe, hogy így figyelj, így. Annyira szent volt az Istennek a neve. És hogy az a lény, aki ott állt előttük, azt mondja, hogy na, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Vagyok, aki vagyok. Ezt nem tudták elfogadni. Meg akarták kövezni. Aztán azt mondja az ige, hogy én és az atya egy vagyunk, ismét köveket ragadtak azért a zsidók, és meg akarták őt kövezni. A Bibliának ez az egyik legfontosabb kijelentése az Istenségről, mert azzal, hogy azt mondja Jézus, hogy én és az atya egy vagyunk, ezzel két dolgot állít. Az egyik dolog az, hogy én olyan vagyok, mint az atya. Mi az a másik, amit állít ezzel? Hogy az atya olyan, mint én. Ha Jézus eljött a mennyből a földre azért, hogy megölesse magát, és szenvedjen, és engedi magát leköpni, engedi magát megostorozni, az atya meg tudta volna ezt tenni? Képes lett volna megtenni? Meg akarta tenni? Meg. De. Bocsánat. Nyilván nem, mert a világegyetemet fenn kell tartani. A rendszert működtetni kell. De azzal, hogy azt mondta Jézus, hogy én is az atya egy vagyunk, ezzel kimondta azt, hogy ez az út, ez visszafele működik. Ez oda-vissza működik. Erkölcsileg jellemben, indulatban az atya ugyanolyan, mint Jézus. Azt mondta Jézus, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Kérdés. Jézusnak a jelleme változott-e a mennyei jellemhez képest, vagy nem változott? Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ez a fajta jellem, személyiség, ez csak a Földön létezik, vagy a mennyben is ilyen volt Jézus? A mennyben is szelíd és alázatos? Amikor azt mondja Jézus, hogy én is az Atya egy vagyunk, ezzel kimondja azt, hogy az Atya is szelíd és alázatos? Kimondja, ugye? Hát ezt mondja. A kérdés, hogy Mr. Putin hatalmát nem lehet megdönteni, ugye volt egy ilyen kérdésünk, és hogy a mennyben mégis hogyan lehetett az, hogy sátának eszébe jutott, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. Hogyan lehetséges ez? Milyen Isten élhet a mennyben, szerintetek? Olyan Isten, aki minden egyes nap reprezentálja, hogy én vagyok az Isten, az én hatalmam ekkora, a tied ekkora, az én erőm ekkora, a tied ekkora, és aki áthágja a törvényt, azt megölöm, vagy pedig egy olyan szelíd és alázatos istenség él a mennybe, akit, hogyha szemlél valaki, és nem teszi a dolgokat a helyére, akkor akár azt is gondolhatja, hogy gyenge?
Igen.
Értitek? És amikor ez a lény azt mondja, hogy aki eszik annak a fának a gyümölcséről, az meghal, hogyan teljesült ez be? Ha eszel annak a fának a gyümölcséről, akkor meghalok. Akkor meghalok. Értitek? Tehát az evangélium az körülbelül így is tudna hangzani, hogy aki áthágja a mindenható Istennek a változhatatlan törvényét, az megöl engem. Meghalok. Én. Nem te, én. Ezért csinált Isten bőrruhát Ádámnak és Évának, ezért nem halt meg Ádám és Éva, hanem Krisztus, mert a világegyetemben létező kötelező törvénynek a megtartását ez a tény garantálja. Lehetsz teljesen szabad? Lehetsz. Lehetsz korlátlanul szabad? Lehetsz. Ha mégis olyan dolgot csinálsz, amit nem kéne, akkor az Isten odaáll, és meghal. Ezért van az, hogy Krisztusnak a sebei örökre rajta maradnak. Hogy a Krisztus, mikor feltámad, az oldalán lévő sebek ott voltak, és a kezén is miért? Mert ez a gondolat, testvérek, hogy nem vagyunk szabadok, ez megszületett Lucifernek a szívébe, átadta az angyalok egyharmadának, átadta az embernek, viszont ha lesz még későbbi teremtés, akkor Isten továbbra is valószínűleg úgy fog teremteni, hogy képessé teszi a teremtményt arra, hogy krízis helyzetben jobban szeresse a teremtményt, mint magát a teremtőt. És ha ez a pont újra előjön, akkor Krisztus oldalára és kezére ránéz a teremtmény, és azt fogja látni, hogy valóban képes vagyok arra, hogy jobban szeressek bármit, mint az Istent, de nem fogom megtenni. Nem fogom. Mert annyira szeretem ezt a lényt, hogy nem akarok még egy lyukat a csuklójába, nem akarok még egy lyukat az oldalába. És ez a garancia arra, hogy nem lesz kétszer veszedelem, és nem fogja egy teremtmény is úgy gondolni, hogy nem élek teljesen szabadon, korlátlan szabadságban. Isten egy zsarnok, hiszen elzárja előlem a tudásnak, a fejlődésnek az útját, hanem mindenki számára egyértelmű lesz, hogy az a fajta szabadság, amit ott élveznek a teremtmények, az a korlátlan, tökéletes szabadság. Van más út is egyébként, tehát lehet élni máshogy is, mint amit Isten kitalált, de a vége az, hogy meghal Isten először, aztán meghal az Atya, aztán meghalnak a teremtmények. Értitek? És Isten ennyire demokratikus kormányzást valósít meg, hogy levezeti ezeket a pontokat egészen addig a szintig, hogyha más utat választasz, akkor a vége a teljes megsemmisülés. A teljes. Hiszen engem fog megtámadni ez a probléma, és én vagyok az életadó. Tehát ne tedd. És ez elég lesz belátás szintjén az összes teremtménynek, és ez fogja garantálni azt, hogy az ember nem akar újra föllázadni, mert tudja már, hogy hol vezet. És nem akar korlátlan szabad lenni, hiszen amit szabadságnak él meg, az a korlátlan szabadság maga. Egy gondolatot szeretnék még nektek elmondani. Szombatiskolára volt már róla szó, hogy mi az oka annak, hogy, a János 3.16-nak nincs hatása a mai világban. Ugye mit mond János 3.16? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi az oka annak, hogy ez nem hat az emberekre, ez nem hat ránk se, úgyhogy kéne, hogy hasson? Tudjátok, van egy olyan remek ördögi találmány, mint a televízió, a rádió, az internet, a színház, meg minden ilyesmi, ami nagyon-nagyon hát elcsépeltnek hangzik már. Tudjátok, ami Krisztussal történt, az egy dráma. Az egy dráma. A drámának az a jellegzetesség, hogy hat az emberrel. Na most mi naponta drámákkal szembesülünk az életbe. Eleve a rádió, a tévé, a tömegkommunikáció, a tájékoztatás, a filmekbe és mindenbe. És az igazi dráma, ami megtörtént, már nem hat ránk. Tehát, hogyha régen mondjuk 500 évvel ezelőtt, amikor nem volt még tömegkommunikáció, valaki meghallotta ezt a tényt, ezt a drámát, hogy egy ártatlan ember, aki mellesleg maga a teremtő, meghal az emberért. Ez egy olyan fajta drámai igazság volt, ami a lelkébe elkezdett dolgozni. De most, hogyha valakinek elmondjuk ezt a fajta igazságot, akkor azt mondja, hogy ja, tudom, a Star Wars 7-be, amikor Han Solo elment Kylo Rent megmenteni a fiát, hogy megmeneküljön, akkor a Kylo Ren megölte őt. Ja, tudom, ez is egy ilyen fajta sztori, ugye? De nagyon hasonlít. Vagy lehet még százat mondani. Tehát az, hogy az Istennek az evangélium az nem úgy hat, ahogy kéne, hogy hasson, ebbe sok minden belejátszik, most nem akarok ezzel foglalkozni, de egy valami biztosan, hogy Sátán az embereket rászoktatta a drámának a hétköznapi találkozására. Halljuk a híreket, szervkereskedelem, ugye is van a kocsival, erről beszéltünk idefele a gyerekeknél, és egy csomó olyan rossz hír és dráma és negatívum és megható, meghökkentő dolog, hogy amikor az igazival szembesülünk, akkor az ember már meg van keményedve egy picit, mert immunissá válik. Mert ma már hallottam 4-et, most ez 5-dik, hát jó, hát akkor majd akkor tényleg ez is így fontos dolog. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy bátran szembesüljünk mindenfajta kérdéssel, ami a lelkünkben van. Ha ez a kérdés annyira érzékeny, és annyira különleges, hogy akár Istennek az igazságosságát kérdőjelezi meg, ne ijedjünk meg tőle. Mert van megoldás, van rá válasz. Addig a pontig ne nyugodjunk meg a saját életünkkel kapcsolatban, ameddig Istennel a legkisebb békétlenségünk is van. Ne nyugodjunk meg addig a pontig, ameddig nem tudjuk és hisszük és érezzük, hogy Isten igazságos 100%-osan. Ne nyugodjunk meg addig a pillanatig, ameddig úgy érezzük, hogy azért ülünk itt, mert Damoklész kardja a fejünk fölött lebeg, és 30-40 év múlva le fog sújtani ránk. Akkor jöjjünk a gyülekezetbe, hogyha azért akarunk itt lenni, mert találkozni akarunk Krisztussal, aki meghalt értünk. Szombatiskolán elhangzott, hogy miért akarunk a mennybe kerülni, hogy vele legyünk. Nyilván a szeretetnek is van sokféle megjelenése. Van, aki a szolgáltatás oldaláról szereti a feleségét meg a férjét, mert jó keres, jó az alakja, jó főz, teljesen mindegy. De van, aki azért szereti a házastársát, mert vele akarok lenni. Tanulja akarok lenni, hogy fog meghalni. Mert egész évvel akarok lenni. Tanulja akarok lenni minden napnak, amit él. Mert látni akarom. Ott akarok lenni, ahol ő van. Azt, hogy mennyi a pénzünk, mindegy. Hol lakunk, tök mindegy. És az emberek között is többfajta szeretet létezik. Istent is többfajta szeretettel lehet szeretni. Lehet úgy is szeretni, mint szolgáltatót, egy jó szolgáltatót, hűséges szolgáltatót. Imádkozunk, meghallgat, éhesek vagyunk, enni ad, fáj a lelkünk, megsimogatja, de elkerültünk arra a fajta Isten szeretetre, amikor Istent önmagáért, a jelleméért szeretjük, és nyilván, amikor majd odállunk Isten elé, akkor a koronánkat le fogjuk tenni az ő lábaihoz, és azt mondjuk, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen tisztességet, dicsőséget és mindent. És már itt a földi életben addig a pontig kell, hogy küszködjünk, ameddig Krisztus nem tudjuk, és az Atyát ilyen szinten megszeretni. Amikor majd a lelkünkbe éget, hogy én is az Atya egy vagyunk, az Atya is meghalt volna, értem személyesen, bármit megtenne, értem, akkor érkeztünk haza, akkor vagyunk megváltva előtte, nem? Én ezt kívánom a gyülekezetnek, hogy adja meg az Úr nekünk ezt a fajta érzületet, önmagával szemben. Amen.